Mai vendégünk dr. Vraukóné Lukács Ilona, nyíregyházi könyvtáros, akit nemrégiben a Magyar Kultúra napján lovaggá avattak. Ott a Stefánia palotában az ünnepség után készült ez a beszélgetés. Mi játszódott le önben, hogy végig részt vehetett ezen az ünnepségen?
A legismertebb szó erre az, hogy fantasztikus, de azt hiszem, hogy nagyon keveset mond el ebből az egészből. Tulajdonképpen ez egy folyamatnak a vége, ami most csúcsosodott ki igazából, mert mikor az ember meghallja a hírt, hogy egy ilyen kitüntetésben részesül, akkor először úgy nem hiszi igazából, vagy nem érti, hogy ez vele történik. Ez így történt most is, hogy ezt meghallottam, akkor kértem úgy egy kis időt, hogy én ezt úgy elhiggyem, és utána, mikor már elhittem, akkor megijedtem, hogy ez rettenetesen nagy felelősség. Amit én csináltam szívből, hitből, szeretetből, ez nem egy tervszerű dolog volt, nem az elismerésért folytatott munka, hanem én úgy éreztem, hogy ezen a területen tudok segíteni, ott szükség van az én munkámra. Mikor igazából tudatosult már bennem, hogy ez valóban igen, az enyém, és ezt papíron is láttam, akkor valóban ez a felelősség ennek a súlya, mint most ennek a lovagi láncnak a súlya, hogy rám nehezedett, és akkor azt éreztem, hogy ha azok az emberek, akik felelősen döntöttek annak alapján, ami az ajánlók soraiban rólam le volt írva, olyan emberek, akik engem soha nem láttak, soha nem hallottak, tehát elfogultsága nélkül, csak a konkrét tények alapján döntöttek, el kellett hinnem, hogy akkor én ezt megérdemlem, és valójában nem én érdemlem meg egyedül, mert ez nagyon sok embernek a munkája. A Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért létrehozott alapítványunk, az 2006-os bejegyzés ugyan, de ez nem valaminek a kezdete, hanem valaminek az eredménye. Egy 2000-ben megindult folyamat, amikor először szerveztem könyvtárosként határon túli kollégák részére továbbképzést, hiszen úgy gondoltam, akkor kerültem abba a munkakörbe, Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban, hogy itt három határ ölelésében, illetve ott, most itt Budapesten vagyunk, hogy elkerülhetetlen, vagy nem is értem, hogy miért nem volt korábban ilyen jellegű munka, és úgy éreztem, hogy nagyon szívesen fogadják, a kollégák szükségét érezték ennek, és az intézmények, illetve hát a pályázati források is megnyíltak erre. Azt nem mondom, hogy bőkezűen, mert ezt úgy azt hiszem senki sem mondhatja el, de hogy egyenletesen, és majdnem mindig azt az összeget, amit kértünk, abból én úgy éreztem, hogy az a munka, amit elkezdtünk, az nagyon fontos és szükséges. És nagyon sok barátra tettünk szert Kárpátalján, az ország más részéből, más országokból, a határ mentéről. Tehát vagy azért dolgoztunk együtt, mert korábban is barátság volt közöttünk, vagy azért alakult ki barátság, mert egy ügyet szolgáltunk. Úgy gondoltuk, hogy talán együtt eredményesebbek leszünk, mint külön-külön. Hát az a több mint 10 000 kötet, amit átjuttattunk Kárpátaljára, Felvidékre, Szatmári területre, de egészen Hargita megyébe is. Úgy gondolom, hogy az elegendő bizonyíték, és ami igazából bizonyíték, hogy nagyon sokan segítettek minket, úgyhogy én minden fórumot megragadok, hogy megköszönjem azoknak az ismeretlen embereknek, akik hátizsákban, szatyorban, krumpli mellett, cigaretta mellett, vagy a mindennapi bevásárlás mellett 5-ös évvel, 10-es évvel átvitték a könyveket. Ezt hozzátartozik az igazsághoz, ha hivatalos úton menne, talán mai napig nem tudtuk volna megoldani.
Ez akkor most azt jelenti, hogy jól értem-e, hogy határon túli, főleg kárpátaljai települések, illetve iskolák könyvtárait segítik magyar irodalommal?
Így van. Igyekszünk anyagi forrásokat is erre beszerezni, illetve könyvadományokat is fogadtunk. Ehhez hozzákapcsolódnak irodalmi programok, művészeti programok. Például, mikor a nagykönyvprogram volt, akkor mi nem felejtettük el a határon túl élő magyarokat, és költőkkel, színművészekkel jártuk a határon túli falvakat, és irodalmi esteket, rendhagyó irodalomórákat tartottunk, vagy rendszeresen vendégei a megyei könyvtárnak határon túli írók. Magyar Irodalom Határok Nélkül címmel tartunk egy ilyen felolvasó estet rendszeresen, illetve az ünnepi könyvhétre pontosan emiatt, hogy ott három határölelésében élünk, mindig hívunk egy határon túli írót is most már a harmadik éve, és akkor van egy anyaországi, meg egy határon túli magyar író, és akkor nekünk két díszvendégünk van az ünnepi könyvhéten.
Magyar irodalom az egy kimeríthetetlen, hatalmas, kincses bánya. Mennyire tudják az irodalom egészét segíteni, illetve azokat a műveket átsegíteni, vagy prioritást adnak bizonyos szerzőknek?
Nem szerzőkről beszélnék, hanem inkább kézikönyveknek, tehát ami a magyar anyanyelvű oktatást közvetlenül segíti. Helyesírási szabályzat, idegen szavak szótára, idegen nevek kiejtési szótára, lexikonok, enciklopédiák, kézikönyvek, tehát amire támaszkodni lehet az oktatásban. Ha sikerül szépirodalmi műveket is még átvinnünk pluszban, azt úgy gondolom, hogy az hab a tortán, de igyekszünk is, tehát mindig vannak jó szándékú adakozók, akik ebben segítenek minket.
Ha jól tudom, akkor ön járt kint Norvégiában, Skandináviában, és ott is tartott egy előadást.
2000-ben én a megyei könyvtárban, mint irodalmi programok szervezője, kapcsolatba kerültem Kovács Ferenccel, aki az Oszlói Egyetem tanára. Ő jött haza Nyíregyházára, otthonról haza, és az ő akkor megjelent kötetét mutattuk be, annak szerveztem egy kötetbemutatót, és azt hiszem, hogy a legelső alkalommal éreztük, hogy nagyon egy hullámhosszon tudunk dolgozni, nagyon hasonlóan gondolkodunk bizonyos ügyekben, és előadásokat tartottunk tulajdonképpen színészekkel, írókkal, kiszélesedett ez a kör, illetve Kovács Ferenc aktívan részt vesz, alapító tagja az alapítványunknak, nagyon segítő szándékkal áll hozzá első perctől kezdve, folyóiratokat küldött át, amiket mi továbbítottunk, előadást tartott Beregszászon, például az első videokonferencia előadást ő tartott a Kárpátalján, úgyhogy úgy fogalmazott a kollega, hogy történelmi pillanat. És mikor létrehoztuk ezt az alapítványt, még a bejegyzésre nem is került sor, akkor az egyik nyíregyházi színművésszel együtt meghívott bennünket a nagykövetség egyik kulturális estjére, ahol én beszéltem az alapítványról, elmondtam, hogy mi célt szolgál, akkor már vihettem ezeket a nagyon szép képeslapokat, és bizony nagyon szép támogatást kaptunk az ott jelenlévőktől, hogy azzal indult el valójában az alapítvány.
Mi a tapasztalat a Nyíregyházán? Az átlag lakosság körében mennyire van fogékonyság a kultúra iránt, illetve ezt mennyiben lehet fejleszteni, erősíteni?
Kultúrának csak nagyon kis szeletéről tudok beszélni, azokról a könyves irodalmi programokról, vagy újabban próbálkozunk már olyan programokkal, amikor több művészeti ágat összekapcsolunk. Nem igazán jók a tapasztalataink a fiatalabb korosztályt illetően, mert a 40-50 év fölöttiek azok, akik odafigyelnek ezekre a dolgokra, akik érdeklődnek, és sajnos úgy látom, hogy nincs utánpótlás. Van egy-egy fellángolás, pontosan azokban a programokban, vagy azon programok kapcsán, amikor több művészeti ágat összekapcsolunk. Tehát egy kötetbemutatóra kevesen jönnek. Egy természettudomány ismeretterjesztő programra sem nagyon jönnének be. Egy zenei ismeretterjesztő előadás is csak keveseket érdekel, de ha mindez együtt van, akkor az már sokkal érdekesebbnek ígérkezik, tehát mikor Haydn, Kányádi Sándor, Bartók együtt szerepelnek, akkor arra úgy jönnek a fiatalok, és nagyon nehéz a forrásokat előteremteni ahhoz, hogy színvonalas műsorokat csináljunk, mert nem színvonalasokat meg nem érdemes.
Még a beszélgetésünk elején említette, hogy feladat súlyát is jelzi, hogy ez az érem, ami átvehetett, ez egy súlyos érem. A jövőre mit érez küldetésként? Miben más a kultúrához való viszonyulása a lovagávatás előtt, illetve után?
Én úgy gondolom, hogy ez a fajta elismerés erőt is ad, hogy tovább folytassuk azt a munkát, és azért beszélek többes számban, mert szeretném hangsúlyozni, hogy ez annak a közösségnek a kitüntetése, akikkel én együtt dolgozom, meg természetesen a családé, mert ebből mindenkinek ki kell venni a részét valamilyen formában, mert esetleg ők a hiányomat, a távollétemet érzik, mások pedig segítenek abban, mikor én távol vagyok, hogy azt a munkát jól végezhessem. Tehát ez ilyen sok tényezős, és úgy érzem, hogy annyiban más talán, hogy eddig kevésbé voltam tudatos ebben a munkában. Talán ösztönösen a lehetőségeket, az éppen adódó lehetőségeket kihasználva csináltuk, amit csináltunk. Most úgy gondolom, hogy ez egy olyan tudatosságot igényel, hogy előre kell megtervezni a feladatot. Én úgy gondolom, hogy ha minden nap csak egy gondolattal vagyunk előbbre, akkor abból nagyobb dolgok születhetnek majd hosszabb távon.
Úgy tudom, hogy ön gyakorló katolikus. Szeretném, ha néhány szót szólna erről, hogy mit jelent az ön életében a hit, a vallás, az egyházhoz tartozás.
Én római katolikus családban nőttem föl, templomba járó szülők gyermekeként. Ez egész környezetem egy gyerekkoromat meghatározta, hogy a vasárnapok mivel telnek, hogy az esték imával zárulnak, a vasárnapi ebédet imával kezdjük. Ez egy rendszert vitt az ember életébe, egy valahová való tartozást is jelentett, és egy olyan fajta kötődést, amit nagyon nehéz megfogalmazni. Én igyekszem a gyerekeimet is ebben a szellemben nevelni. Én úgy gondolom, hogy egy olyan fajta tartást ad az embernek, ami az egész értékorientációját azt teljesen befolyásolja. A kereszt, annak nekem megvan a maga jelentése, és nagyon nem szeretem mondjuk, hogyha valaki azt divatékszerként kicicomázva használja nyakban, fülben.